Istenek igéjét János evangéliumából olvasom, a 12. rész 20. versétől a 33. verséig. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony, mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőíts meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt, nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.
Imádkozzunk! Jézus, köszönjük ennek a vasárnapnak a csendjét, a nyugalmát a te házadban. Te pontosan tudod, hogy milyen érzésekkel, gondokkal, küzdelmekkel, vágyakkal a szívünkben érkeztünk ide. Oly sok minden van, amiért hálával tartozunk neked, ami valóban túlcsordul a szívünkön, mint hálaadás. És vannak dolgok, amik terhelnek, amik néha átcsapnak, minden jó érzésen és hálán. De itt vagyunk, a te jelenlétedre vágyakozva, arról, hogy szólj hozzánk, hogy megérints bennünket, hogy megújíts és megtisztíts és megerősíts a te követésedben. És Jézus, így borulunk le előtted, aki példát mutattál nekünk, abban, ahogyan bevállaltad azt a nehéz órát, azzal együtt, hogy a te lelked is megrendült, és te pohár távozzon el tőled, mégis engedelmeskedtél, az Atya akaratába belesimulva átadtad magadat neki, az ő akaratának, és a szeretet a keresztfára vitt téged. Köszönjük ezt a hatalmas ajándékot. Köszönjük a te szeretetedet, és köszönjük, hogy ez a szeretet tedd bennünket szabaddá, hogy minden kudarcunkat, minden bűnünket, minden gyarlóságunkat, ami terhel, ami reményt vesztetté tehetne, oda tehessünk a te keresztedhez. Kérünk, bocsáss meg, tisztíts meg, szabadíts fel, és taníts bennünket ma. Jöjj, Szentlélek, áld meg a mi Isten tiszteletünket, légy jelen közöttünk a te kegyelmedből. Amen. Isten igéjét az Efézusiakhoz írt levélből olvasom, az Efézusi levél 5. részéből, annak első 17 versét. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez a szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványivádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvaló lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Hát nem könnyű kihívást helyez az efézusiak elé Pál, és nem könnyű kihívás ez számunkra a mai napon sem. Ha az engedelmességre gondolunk, akkor nagyon különböző érzések és koncepciók vannak bennünk. Egy édesapával találkoztam, aki azt mesélte el, hogy amikor az első szülött gyermeke kisbaba volt, vannak itt ilyen édesapák most közöttünk, akkor hát volt, amikor próbált segíteni a feleségének felöltöztetni a gyermeket, és akkor mondta, hogy hát ilyen egy ruhadarab volt, amiben ugye bele kellett volna rakni a gyereknek minden végtagját a megfelelő lukakba, és ahelyett, hogy a gyerek ezt olyan szépen lazán engedte volna, a gyerek befeszült, és azzal, hogy befeszült, aztán igencsak kihívást állított a papa elé. Mennyivel könnyebb lett volna, ha a gyermek engedelmesen engedi, hogy a kis végtagjait a megfelelő lukakba dugja a papája. Ez a felnőttek gondolata az engedelmességről megkönnyíteni az életet, egyszerűbbé tenni. Mi a gyerekek koncepciója az engedelmességről? Hát az azt hiszem, egy picit másképpen néz ki, hogyha ide kiültetnénk két csoportba a felnőtteket és a gyermekeket, vagy akár fiatalokat, vagy akár már felnőtteket, akik még bizonyos relációban mindig gyermekei a szüleinek, akkor különböző érvek hangoznának el, hogy az engedelmesség az mikor jó, meddig egészséges, hol lehet föllázadni ellene, és hol van az embernek a saját szabadsága ahhoz, hogy azt tegye, amit ő tart jónak. Hogy az engedelmesség az bizonyos értelemben hogyan veszi el a szabadságát, és hogyan kényszeríti egy bizonyos igába, egy pályára azt, aki engedelmeskedni kényszerül. Ugyanakkor, mint ahogy a papa küzdött a gyermekével, akinek aztán végül csak be kellett bújni abba a rugdalózóba, azt is látjuk, hogy az engedelmességgel mennyire meg lehet könnyíteni az életet, és mind a két oldalra könnyebbé válik. De hogyha most az ige fényében gondolkodunk az engedelmességről, és Isten előtt állunk meg ebben a kérdésben, akkor érezzük, hogy mindannyian egy oldalon vagyunk. Mindannyian egy oldalon vagyunk, akiktől az engedelmesség kéretik, És a másik oldalon van, ami mindenható atyánk és Istenünk. És hogyan viszonyulunk az engedelmességhez, amikor ezt az ő gyermekeiként kapjuk, mint fölhívást, mint kihívást az életünkben. Nagyon szép példa erre, aztán szomorú a végére, Salamon példája. Salamon, amikor megkapja azt a lehetőséget, hogy Istentől bármit kérhet, Isten megjelenik neki, és azt mondja, hogy kérj valamit, megadom. Nem tudom, hogy a testvérek tudják-e, hogy Salamon mit kért. Az én hittanos gyerekeim már tudják, mert nem bölcsességet kért, hanem engedelmes szívet kért. Engedelmes szívet kért, hiszen az Isten bölcs, és az Isten bölcsességének megfelelő vezetést Salamon engedelmes szívvel tudja követni, ez jelenti a bölcsességet. Igen, Salamon bölcs lett. És úgy ismerjük őt, mint a bölcs Salamon. Mert engedelmes szívet kért az Istentől. Hogy az Isten vezetését felismerve abba tudjon belesimulni. Aztán Isten ráadást is adott neki a gazdagságban és a hosszú életben. Megáldotta az engedelmességét. Salamon példája tehát kívánatossá teszi számunkra az engedelmességet. Milyen jó lenne Istennek így engedelmeskedni, felismerve az ő akaratát, valóban őt követni, hogy kiteljesedjenek az ő áldásai az életünkben. Föltehetjük mégis, sőt, föl kell tennünk a kérdést, hogy az engedelmesség tehát egy ilyen könnyű út, mindig könnyű, mert valahol egy nagyon mély belső békesség és öröm kíséri, hiszen az Isten akaratának a felismerése abból fakad. Hát van erről néhány ige a Bibliában, és most én azokat gyűjtöttem össze készülés közben, egyet-egyet majd felolvasok belőle, amit Jézus mond erről. Máté evangéliumának a 8. részében ezt olvassuk. Jézus magához hívta a sokatságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Azért ebben nagyon kemény szavak vannak, amik nem az öröm és a békességnek az érzését hordozzák. Tagadja meg magát. Vegye fel keresztjét. Aki elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Kellemesebb úgy gondolni rá, hogy ez a kereszt könnyű, és az önmegtagadás az csak egy mozdulat. De ha benne vagyunk a Krisztus követésében, és valóban engedelmesen akarjuk őt követni, akkor szembe kell azzal néznünk, hogy ez időnként valóban nagy harc. Hogy az az énünk, amit meg kell tagadni, nem akar olyan könnyen meghalni, és küzd. És ez belső harc. És mindennel lehet jellemezni, csak nem azzal, hogy békesség, hanem küzdelem, és fájdalmas, és nehéz. Nemrégen beszélgettem egy barátnőmmel, akinek sajnos a házassága tönkrement, és nagyon meghidegült. És ebben az állapotban, amiben évekig küzdött, és nem sok melegséget és gondoskodást tapasztalt a férje részéről, egyszer csak feltűnt egy régi barát, egy nagyon régi jó barát, aki ebben a helyzetben komoly keresztjénekről van szó, hát oda lépett a barát mellé, és elkezdte őt meghallgatni, vigasztalni, megérteni, szeretetet és gondoskodást fejezett ki felé. És barátnőmnek ez nagyon jól esett, mint a kiszikkadt földre az esővíz. És aztán eljutott egy olyan pontig, hogy rádöbbent, hogy ezt már nem szabad. Mert bár fizikailag nem csalta meg a férjét, de ez valamilyen módon mégis kilépés a házasságból. Amikor onnan gyűjti be a szeretetet, a gondoskodást és az érzelmeket, és érzelmileg egyre inkább kötődik, ahonnan ezt nem teheti. És amikor ezt felismerte, hogy ez nem az Isten akarata, és nem a világosságnak a cselekedete, akkor sem, ha ő ebből rengeteget kap és nyer, és táplálkozik, akkor ki kellett mondania, vagy kimondta, hogy legyen vége ennek a barátságnak, és szakítsák meg a kapcsolatot. Elképzelhetitek, hogy nem volt benne egy hatalmas nagy öröm, meg békesség, hanem fájdalom volt benne, hatalmas nagy fájdalom és űr, és lázadás. De tudta, hogy ez az Isten akarata, és meg kell lépni még most, mielőtt nagyobb baj történne. És megtagadta magát. Na ez az, amiről Jézus beszél. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Abban az esetben is, amikor ez nem esik jól, amikor nem e felé nyílik ki egyre jobban az életünk, és vágyunk rá, és érezzük, hogy egyre nagyobb a fény, hanem azt érezzük, hogy szembe kell vágyainkkal, saját akaratunkkal. De ha felismerte, hogy ez az Isten akarata, akkor aki Jézust akarja követni, tagadja meg magát, adja halálba önmagát azért, hogy Jézust követhesse. Lukács evangéliumának a 14. részében hasonlóakat olvasunk. Nagy sokaság ment Jézussal, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. A magyar fordítás ebben azért nem annyira szerencsés, és én azt hiszem, hogy pontosan ezért ezt a mondatot elolvassuk, és aztán túllépünk rajta, mert ezer más helyen Isten bennünket a szeretetre tanít. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Aki nem visel gondot a saját házanépéről, az hogy lehet hiteles a gyülekezetben is vezetni. Tehát olyan sok ige arról szól, vagy a férjeket, amikor arra buzdítja az ige, hogy úgy szeressék a feleségeiket, mint a saját testüket, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat. Hogy ezzel az igével, hogy aki nem gyűlöli meg ugye anyját, apját, feleségét, testvérét, az nem méltó hozzám, nem tudunk mit kezdeni, tehát ugrunk egyet. És lehet, hogy jobban is tesszük, mert ha elkezdenénk aktívan gyűlölni a szeretteinket, az valóban az egész Szentírással szembe menne. Tehát, amit mondtam, hogy szerencsétlen fordítás ez a szó a magyarban, hiszen az eredeti szövegben ez azt jelenti, hogy nem szereti kevésbé. Kevésbé szeret. Kevésbé fontos, második helyre kerül. Erről van szó. Tehát aki az első helyen ragaszkodik, akár az anyjához, akár az apjához, akár a testvéreihez, akár a házastársához, akár a gyermekeihez. És ez a kötődése, ez a lojalitása fontosabb és felülírja a Krisztushoz való ragaszkodását. Annak az életében nem Krisztus az Úr. és az nem méltó arra, hogy Krisztust kövesse. Itt fölveti azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi határoz meg jobban, és mi befolyásolja a döntéseimet. Isten országa és annak a királya, Jézus Krisztus, Isten országának a valósága, vagy pedig a bennünket körülvevő világ. Meggyűlölni apát, anyát, sőt a saját lelkünket második helyre tenni Jézussal szemben. Aki gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Se apám, se anyám véleménye, elvárása, normája, se az ellenállás, amivel neki feszülök, hogy ezt letörjem, se a bizonyítás kényszere nem lehet fontosabb, és ne határozzon meg jobban, mint az, hogy Jézus Krisztust követem. Se a saját lelkem vágyai, a saját lelkem kényelme, biztonsága, békéje. Sőt, még a kedvesem se. Ezt szerelmes fiataloknak azért nehéz megélni. Se feleségem, se férjem, se gyermekem. Se gyülekezetem. Se a gyülekezetben a kedves testvérem, akinek azért vannak elvárásai felém. Semmi nem lehet fontosabb, ha Jézus követésében vagyok, mint maga Jézus Krisztus, aki előttem jár, és aki a követésére hív. Salamon, mondtam, hogy nagyon szép példája az engedelmességnek, az elején, amikor ő engedelmes szívet kér, és Isten mindent megad neki. De aztán jó politikus, jó diplomata Salamon, és feleségül veszi a szomszéd királyoknak a lányait. És ugye hát diplomáciai érzékkel templomokat épít a bálványaiknak. Ha mégiscsak úgy illik, hát azok a lányok azokból a vallásokból jönnek. De amikor fölépül a templom, akkor csak el kell hozni a bálványpapokat is. És amikor az egészet felszentelik, akkor mégiscsak úgy illik, hogy a király is bemenjen abba a templomba. És ha már bemegy, akkor már mégiscsak úgy illik, hogy ő is meghajtsa a térdét, ugye? Tehát csak egy ceremónián vesz részt. Nem. Itt, amikor Salamonnak a feleségei és az emberi diplomácia fontosabbá válik, akkor egyszer csak elveszíti azt az engedelmes szívet, amivel Istenre hagyatkozott korábban, ami őt bölcsé és gazdaggá is híressé tette. És Salamon fiai idejében az ország ketté szakad. És a Salamon bűne miatt az ország keményen bűnhődik a későbbi években. Jézus követéséhez hozzátartozik az, hogy minden másnál fontosabb ő. Az elvárásoktól, amik nekem feszülnek, akár házastársam, akárki feszíti nekem, sőt, még a saját lelkemnél is fontosabb, mint ahogy a barátnőmről meséltem. Az ő lelkének nagyon jól esett ez a barátság. De Jézus követésében tudta, hogy ezt most föl kell számolnia. Ugyanakkor, ahogy láthattuk Salamon életében, amíg engedelmesen követi az Urat, nagyon sok áldás is követi az engedelmességet. Nem csak szenvedésről van benne szó, hanem áldásról is, és örömről is, békességről. Csak ez nem mindig történik egyszerre, és nem folyamatosan része a Krisztus követésnek. Tagadja meg magát. Hát ez nem egy könnyed mozdulat. Nem elég akkor engedelmeskedni, amikor ez könnyű, amikor magam is erre vágyom. És ezzel kapcsolatban megnézzük majd Jézus példáját, amit a lekcióban föl is olvastunk. De előtte vizsgáljuk még meg azt, hogy mi motivál az engedelmességre bennünket, és miért akarok engedelmes lenni. Mert ezzel tulajdonképpen saját magunkat tudjuk leleplezni, és már ezáltal is sok minden a helyére kerülhet. Én azt hiszem, hogy elsősorban először az engedelmességre az motivál bennünket, hogy sikeresek és boldogok legyünk. Hiszen ha úgy veszük Isten vezetését, mint az útjelző táblákat, akkor azt gondoljuk és tudjuk, hogy hasznos ezeket figyelembe venni. Hiszen ha ott van az a tábla, hogy Zsák utca, és én tudom, hogy az az irány, amerre mennem kell, de ki van téve az utca elejére, hogy Zsák utca, akkor még egy picit tovább megyek, és majd a következő utcán fogok lekanyarodni, ami abba az irányba elvisz, mert elhiszem, hogy a Zsák utca nem visz sehova. Az egy ponton lezárja az utat. És nem feltétlen kell kipróbálnom, hanem magára a jelre odafigyelek. Ennél talán még fontosabb, hogy amikor az a tábla van kitéve, hogy egyirányú út, és behajtani tilos, akkor nem hajtok be abba az utcába, mert nem csak, hogy az időt fecsérelem el vele, mint a Zsák utcával, hanem veszélybe sodrom magamat, és azt a szembejövő járművet, ami nem számít rám, hogy én az egyirányú utcába majd szembe forgalommal haladok. Vagy amikor a szerpentines utakon sebességkorlátozás van, hát ez ugye mindenkinek a bátorságára van bízva, hogy mennyire követi ezeket a utasításokat vagy sem, de az ember biztonságát és a másik biztonságát is biztosítja az, hogyha ezeket a táblákat figyelembe vesszük, és ezeket az útmutatásokat, amit nem véletlenül tesznek oda az út szélére, betartjuk. Tehát így is vehetjük az Isten akaratát és az Isten vezetését, hogy szeretem a lelkemet, és bízom Istenben, hogy ő tudja és ő látja, amit én nem láthatok. Vágyom az üdvösségre, vágyom a lelki békére, amennyire lehet biztonságos életre. Ezek jó és természetes vágyak. És mindannyiunk útja így kezdődik Istennel. De van egy következő lépés is. Amikor az Isten szeretetét megtapasztalva felismeri az ember, hogy valójában kicsoda ő, hogy ő az Úr, hogy ő a mindenség ura és királya. És azért, mert ő az élő Isten, odaszánom neki az életem, és felajánlom neki az engedelmességem. Attól függetlenül, hogy az adott pillanatban ez nekem jó, vagy nem jó. Hogy könnyű, vagy nehéz. Tagadja meg magát, mondja Jézus, az, aki utánam akar jönni. Vagy a római levélben azt olvassuk, hogy szánjátok oda magatokat élő áldozatul az Istennek, hogy megítélhessétek, hogy mi a jó, mi a neki tetsző, a tökéletes. Ahhoz, hogy Isten akaratát egyáltalán megértsük, előtte történik ez, hogy odaszánjuk magunkat. Odaszánjuk magunkat élő áldozatul. Alárendeljük magunkat neki, aki az Úr, az egyedül élő Isten. Jézus arról beszél, hogyha a búzaszem nem hal meg, akkor egymaga marad. A halál, az önmegtagadás, az élő áldozatként való odaszánás nem könnyű. Természeténél fogva, ez nem folyamatos békesség és öröm, hanem fájdalom, harc, félelem, veszteség, elengedés, küzdelem. Nem a jó érzése. Sőt, sokszor azt ebben a harcban az ember azt tapasztalja meg, hogy ez nekem nem jó. Ez nehéz. Mit teszünk, ha jön Istennek egy ilyen hívása az életünkben? Mikor volt utoljára ilyen harcod? Amikor Krisztus követése nem öröm és béke, csupa jó érzés volt, hanem önmegtagadás, harc saját magaddal. Amikor azt élted meg, hogy valamiből kimaradsz, amit más lazán megenged magának, amit te is meg tudnál magyarázni érvekkel, de belül a szíved mélyén tudod, hogy Isten ezt nem engedi meg. Nagy kísértése mai korunknak, és a keresztényeknek is, hogy harmóniába akarjuk illeszteni a világot és Isten országát. Saját vágyainkat és Isten vezetését. És ahol szembe kell menni magunkkal, ahol az igazi áldozat, önmegtagadás ott, hát ott arra hivatkozunk, hogy azért mi is gyengék vagyunk, és aztán tovább lépünk. Ugyanakkor az is téves hozzáállás, ami ennek a túlpörgetése lenne, hogy mindig vágyainkkal szemben kell dönteni, hogy mindig a nehezebbet kell választani. Ismerhetünk ilyen közösségeket is, ahol ezt tanítják. Nem, erről nincs szó. A legmélyebb vágyainkat Isten ültette belénk. Ajándékaink, elhívásunk, az, amiért a szívünk ég, ez határozhatja meg például a szolgálatunkat, és örömünk lesz benne. És nem kell az ellenkezőjét csinálni, csak azért, hogy az önmegtagadást gyakoroljuk. Nem kell keresnem az önmegtagadás alkalmait, csak alárendelni magamat Istennek, és felajánlani az engedelmességet. Akkor is, amikor ez nekem nehéz. Amikor az engedelmesség azt jelenti, hogy szembe kell mennem saját magammal. Átadni neki a középpontot. Ennek az egyik része, ugye az, amikor a sötétség cselekedeteire van ingerenciám, vágyam, és ehelyett a világosság cselekedeteiben maradok. Egy másik része, az kevésbé aktív, és mégis jellemez bennünket. A kegyességünk, az Isten kapcsolatunk megélése, az igeolvasás, az imádság. Milyen öröm volt, amikor érzéseimmel rámozdultam, vagy amikor tényleg ennek az öröme, hogy Isten megszólít, hogy az Isten jelenlétében az ő szeretete betölt, ennek az érzése átjár. Akkor az ember alig várja, hogy azokat a csendes órákat megtalálja, amikor az Isten elé állhat. És mit gondolsz erről, amikor semmit nem érzel? Amikor nem szólít meg, amikor nem érzem Isten közelségét, Isten fényét, Isten szeretetét. Az első reakciónk ilyenkor a kétségbeesés. Istenem, hol vagy? Vágyom rád. Nekem az a jó és az a biztonságot, ha én érezlek. De most nem érezlek. És ilyenkor az ember megtorpan, akár a reményt vesztettség állapotába kerül, vagy akár a teljes kétségbeesésbe. Mert mi azt szoktuk meg, és alapjába véve úgy állunk hozzá a dolgokhoz, hogy az érzékelésünkre támaszkodunk, még az Isten kapcsolatunkban is. A békesség, az öröm, a megszólítottság, Isten szeretetének az átélése. És Isten meg is ajándékoz ezzel, különösen is az első időkben. Ugyanakkor, ha kívülről nézünk erre a dologra, akkor fel kell ismernünk, be kell vallanunk, hogy ez még mindig rólunk szól. És Isten az ő gyermekeit időnként bevezeti a lélek sötét éjszakájában, amikor nem érzünk belőle semmit, amikor az érzékeink teljesen vakok, süketek és tompák. És arra hív, hogy az érzékeléseinktől függetlenül mondjuk ki, hogy ő az Úr. Hogy nincs az a mélység, és nincs az a sötétség, nincs az a nagy vihar, ahol ő nem lenne ott velünk, hiszen ő minden oldalról körülfogott és felettünk tartja a kezét. Ő Úr, és az igazsága akkor is igaz, ha én semmit nem érzek. Nem érzéseimtől függ se a jelenléte, se a szeretete, se az ígéretei, se az arra való joga, hogy ő Úr legyen. Ő az Úr, akinek én engedelmességet ígértem. Aki egyedül méltó rá, hogy engedelmesen kövessem. Aki felé való engedelmességem szabaddá tesz. A római levélben, annak 8. részében olvassuk a következő gondolatokat. Na, mindjárt megtalálom. 30-tól a 36. versig. Ja nem, a János levelének 8. részében azért nem találom sehol. Amikor ezeket mondta Jézus, sokan hittek benne. Így szólt akkor azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki a bűnt cselekszi, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökké, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ez az engedelmesség szabaddá tesz. Ez igazság, akár érzem, akár nem. Az engedelmesség tehát jó. Akkor is, hogyha küzdelmes, akkor is, hogyha közben meg kell tagadni magamat, és szabaddá tesz. Ez a gyümölcse, ez az ajándéka. És most jön János evangéliumából az a rész, amit a lekcióban felolvastunk, amiben Jézus maga mutatja be az, hogy hogyan lehet ezt az engedelmességet megélni. Azt mondja Jézus, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Eljött az óra. Most megrendült az én lelkem, mondja Jézus. Kérjem azt az én Atyámtól, hogy Atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Jézus útja az engedelmességben önmaga megüresítésében és az utolsó úton való indulásban nem volt végig békés és örömteli. Nem egy könnyed út volt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Ahogy a KT-ban is olvassuk, Jézus élete, az egész élete szenvedés volt. Hiszen ebben a hitetlen, őt fel nem ismerő, Isten szeretetét nem élő, vallásoskodó zsidó közegbe érkezik, ahol olyan sokan elutasítják őt. Sőt, azok, akik körülötte vannak, az övéi felé is így fordul egy pillanatban, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig kell még elszenvedjelek benneteket? Majd utolsó útjára indulva megrendül a lelke. És nem sokkal később jön a Getsemáné kertbeli harc. Ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár. Vért verítékezve küzd és imádkozik. De mégis legyen meg a te akaratod. És végül a kereszten felkiált. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Vajon mit élhetett át Jézus, az Isten fia? Nem tudjuk megsejteni sem. De azt mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Mert ha valaki szereti az életét, akkor elveszti. Aki hátrább tudja tenni, ha kell, halálba tudja adni, az az örök életre őrzi meg azt. Nem a szenvedést, és nem az értelmetlen önmegtagadást kell keresni, hanem Jézust. Jézust kell követni. Isten nem az áldozatokban gyönyörködik, hanem az engedelmes szívet keresi. Amikor szól, akkor követni. Akkor is, hogyha magamat meg kell hozzá tagadnom. Ha vágyaim, a kényelmem, Isten országával szemben valósíthatóak meg, akkor inkább az ő igazságához ragaszkodni. És nem bemenni saját vágyaim csatornájába, felvállalva az engedelmességet és az engedelmességnek az esetleges fájdalmát. Így megpróbálni kilépni az önközpontusságomból, amikor ugye mindennek az a mércéje, hogy én mit érzek, és én hogy vagyok. Megvallani azt, hogy ő az Úr, akinek én alárendeltem az életemet, és az ő követésére szántam magam, ami végül a szabadsághoz és az üdvösséghez vezet. De azért ez egy küzdelmes út lehet időnként. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük azt a gyengéd szeretetet, amivel megajándékozol bennünket, hogy amikor először megsejtjük a te valóságodat, a te igazságodat, a te kegyelmedet, akkor olyan öröm és olyan békesség árad az életünkbe, amit addig nem ismertünk. Akkor a te kezedben, a te gyermekedként, a te családodban helyére kerül az életünk, és ez felszabadít, és igazi megnyugvással tölt be. Bocsáss meg, hogy aztán ezekhez az érzésekhez ragaszkodunk. Bocsáss meg, hogy mintha ezek az érzések lennének aztán a bálványainká. És mindent ezen keresztül akarunk mérni. Az, hogy te jó vagy nem vagy jó. Az, hogy velünk vagy nem vagy velünk. az, hogy akarunk engedelmeskedni, vagy nem akarunk engedelmeskedni. Kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket a te szent lelkednek a világosságával, hogy meglássunk téged, mint mindenható urat, királyt, a mindenség urát, akinek mi gyermekeivé lettünk, és kegyelem az, hogy néha érezhetjük, de semmi nem változtat, az igazságon nem változtat az, hogy mi mit érzünk, vagy mit nem érzünk. És bocsáss meg, hogy amikor nem érezzük úgy, hogy engedelmeskedni akarunk, akkor olyan könnyen kibújunk az engedelmességnek a kihívása alól, és azt tesszük, ami nekünk jobban esik. Bocsáss meg, hogy a mi hűségünk ennyire ingatag, ennyire hangulatokhoz és érzésekhez kötött. És kérünk, hogy tisztíts meg ebből, hogy tudjunk akkor is engedelmeskedni, amikor az fáj, amikor valóban azt jelenti, hogy meg kell tagadni magunkat, amikor azt jelenti, hogy a hozzád való kötődésünket előrébb helyezzük, mint a szeretteinkhez való kötődésünket, hogy a te követésed fontosabb annál, hogy más emberek elvárásainak megfeleljünk. És Urunk, tényleg a legnehezebb ebben az, amikor a saját lelkünkkel kell szembe menni. Kérünk, hogy adj ehhez is erőt és bátorságot, hogy amikor követésedre indultunk, és odaszántuk magunkat, ez újuljon bennünk újra, és tudjunk így a te követésedben, az engedelmességben maradni. Mert tudjuk, hogy ez tesz szabaddá bennünket. És akkor lehetünk mi a te jó illataid, ahogy Jézus illatod volt, aki vállalta azt, hogy meghaljon azért, hogy sok gyümölcsöt teremjen. Urunk, kérünk, hogy vezess, hordozz, érleld a mi hitünket, és taníts bennünket a te akaratod teljesítésére. Így áld meg, kérünk, gyülekezetünket, hogy a te szereteted legyen mindenek felett, a meghatározó közöttünk, a megbocsátás, az elengedés, egymás bátorítása, egymás szolgálata, és hadd legyünk így egy olyan közösség, akik jó illatod ebben a világban, hogy bárki, aki közénk belép, a te szeretetedet tapasztalja meg közöttünk. Urunk, így kérünk, ami keresztény testvéreinkért, szerte az országban, minden gyülekezetért, hogy hadd tudjunk hitelesen és őszintén követni téged, a te országodnak a valóságában élve, és nem eltorzulva ennek a világnak a normáitól, és hadd tudjunk így áldássá lenni erre az országra. Urunk, kérünk, hogy áld meg vezetőinket, és kérünk, hogy a te őrző karodat terjeszt ki felettünk, ne sújts bennünket több csapással, árvízzel vagy viharral. Urunk, kérünk, hogy a te kegyelmedet hadd tapasztaljuk meg, és tégy bennünket bátrakká és bölcsekké, hogy meg tudjunk hirdetni téged ott, ahol vagyunk. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.